megvan írva a hegyi beszéd által elmondott ige szakaszban. A Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetében a 31. és 32. igeversben. Tehát hallgassuk meg Isten igéjét a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetéből a 31. és 32. verset, amely így szól. Megmondatott ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet. Testvérek, nagyon nagy áldás Isten igéjét folyamatosan hirdetni, tehát sorozatban, ugye, ami következik. Jelzem, hogy reformátor elődeink, Calvin is például így hirdette az igét, hogy folyamatosan, tehát nem elővéve ilyen sláger témákat, ami a szívének kedves volt, és esetleg kihagyva olyanokat, ami kevésbé tetszett neki. Tehát nagyon nagy áldása az igének, hogyha így olvassuk, mert így megérthetjük Istennek velünk kapcsolatos akaratát, ugye, hogy keresztmetszetében olvasva az igét, nem innen-onnan mazsolázva. A másik nagy áldása azzal együtt, hogy nagyon nehéz, az, hogy olyan igék elénk kerülnek, amiről szívesebben nem beszélnénk, és mivel folyamatosan olvassuk az igét és igehirdetés sorozatban vagyunk, nem kerülhetjük ki ezt a témát, annál is inkább, mert azt gondolom, ezt látom magam körül, hogy egy olyan témát hoz fel ez a mai ige, ami nagyon-nagyon általános sajnos ebben a társadalomban. Egy olyan világban élünk, egy olyan társadalomban, amely alapvetően a válás kultúrája. És nagyon-nagyon fontos erről beszélni, még ha nagyon nehéz. Tehát nem szeretnék önmagamról beszélni, legalábbis ebben az összefüggésben, de nekem nagyon-nagyon sok fájdalmat okozott a készülés, mert elém kerültek beszélgetések, embereknek az arcai, konkrét esetek, olyan emberek, akiket ismerek, akár itt a gyülekezetben is, és vagy közvetlenül, vagy közvetetten érintettek a válásban. Csak egy rövid bevezető erejéig hadd mondjam el, hogy az elmúlt évek statisztikáinak a tükrében Magyarországon körülbelül olyan 670 válás jut 1000 házasságra. Tehát, hogyha összetesszük ugye a megkötött házasságok számát, ugye 1000 viszonylatában, akkor 670 válás jut erre. Vannak ennél rosszabb példák is, de vannak sokkal jobb példák is már országok tekintetében. Ki lehet számolni, hogy csak hogy viszonyítási alapunk legyen, hogyha az év 365 napját vesszük, akkor körülbelül minden napra jut 50 válás itt Magyarországon. És sokszor feltesszük a kérdést, hogy miért ilyen frusztrált ez a nép, miért van ennyi probléma, miért van ennyi seb, ugye lelki terhek hordozása, és bizony ebben benne van ez a szörnyű statisztika is, testvérek. Én nem azt mondom, hogy minden erre vezethető vissza, távol legyen, de rengeteg fájdalom, szenvedés és utóhatása van sokszor generációkra nézve a válásnak. Én magam is érintett vagyok ebben a dologban. Nálunk a családban nagyanyám volt az, aki egyszerűen ott hagyta nagyapámat. És én amióta az eszemet tudom, és anyámat hallom erről beszélni, akkor mindig könnybe lábad a szeme, és elszorul a torka, és úgy beszél erről. Még nagymamaként is nagyon nagy fájdalommal mondja el, hogy ugye 13 éves korában éppen készült a konfirmációi vizsgájára, fogadalmára, és akkor hagyta előtt az édesanyja. És látom rajta azt a sebet, amit hordoz. lehet, hogy soha nem fog ez a seb teljesen behegedni, ameddig ő ebben a földi valóságban él. Ez csak egy személyes példa. De biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten mindannyian érintettek vagyunk ebben a témában, ha nem más, akkor ismerősi körünkben, ha nem is éppen a családban, vagy mi magunk vagyunk úgymond áldozatai a válásnak. Ahhoz, hogy egy kicsit is fogalmunk legyen arról, hogy mit jelent egy férfi és egy nő kapcsolatának a megszakítása, egy nagyon egyszerű példával ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogy ha két papírlapot összeragasztunk, és várjuk meg azért, míg a ragasztó megszárad, és próbáljuk ezt a két papírlapot szétválasztani úgy, hogy ne sérüljön egyik lap sem. És akkor most ezt gondoljuk végig, hogy ez történik az ember lelkében, az ember szívében, ugye most elsősorban lelkiképpen megfogva ennek a valóságát, ennek a szörnyű valóságát, ami a válást illeti. Nagyon-nagyon sokat sérül az ember ebben. Férfi és nő, férj és feleség, de a gyermekek, a hozzátartozók, mindannyian. Én azt gondolom, hogy valamennyire van fogalmunk erről, hogy mit is jelent. Ha nem más, akkor mások példájából, de lehet, hogy úgy ülünk itt, hogy a saját példánkból tapasztaljuk ezt meg. Szeretném előre bocsátani, hogy egy olyan Isten beszél az igén keresztül hozzánk, aki ismer minket, aki nem azt akarja, hogy sablonokba gondolkodjunk, aki nem azt akarja, hogy az igét úgy vegyük és úgy alkalmazzuk, hogy minden helyzetre kivétel nélkül mindenkinek ugyanúgy kell cselekedni, ebben a tekintetben legalábbis. Meg van írva az testvérek, hogy ha betű szerint akarjuk az Isten igét értelmezni, az a betű öl. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy úgy értsük meg az igét, ahogy Isten azt szánta nekünk. És majd látni fogjuk pont a példákból, hogy mennyire félrevitte az emberek gyakorlatát, az ige alkalmazását, az, hogy nem helyesen értették, nem látták Istent amögött, az ige mögött, amit olvastak, vagy amit értelmeztek, magyaráztak. És akkor azzal szeretném kezdeni, most rátérve konkrétan az ige magyarázásra, hogy ugye minden esetben látjuk itt a Jézus törvény értelmezésében, hogy Jézus azzal kezdi a mondatot, hogy hallottátok, hogy megmondatot. És akkor valamilyen ószövetségi törvényre hivatkozik, és akkor utána azt mondja, de én azt mondom nektek. Tehát, és elmondtuk, hogy Jézusnak mindig az a szándéka ezzel, hogy a helyes értelmezést kapjuk. Ugye ezt a szót használtuk rá, hogy restaurálja Jézus az igét. Azért szorul restaurálása, mert mi folyamatosan a magunk elromlott szíve szerint akarjuk érteni az igét, és ebből nagyon sok bonyodalom lesz. Ezért van segítségünkre tehát az, amit Jézus mond a tanítványoknak, hogy ti tanítványok, ti másokkal legyetek ebben, mint akár az írás tudók, vagy a farizósok. Majd látni fogjuk, hogy miért ebben az esetben is. És egy újabb ószövetségi törvényt idéz, amit én fel is olvastam elétek, ebből egy mondatot idéz Jézus a hegyi beszédben, ez az 5 Mózes 24-ben van megírva, hogy az első 4 versben, és hát első olvasatban egy kicsit nagyon furcsa nekünk, mai embereknek ez az ige. Megpróbálom elmondani, hogy miről van szó, és hogy milyennek az értelme. Azt mondja a törvény, a mózesi törvény, hogy ugye, ha egy férfinek megtetszik egy nő, és feleségül veszi, de ha a házasságban kiderül, hogy hát így ezt a szót használja az általunk fordított írás, hogy valami ellenszenves van abban a feleségben, akkor ha elbocsátja emiatt, adjon neki vállólevelet. Mindjárt elmondom, hogy mit jelent a vállólevél. És hogyha ez a nő újra házasodik, egy másik férje lesz, és esetleg az is elválik tőle, vagy meghal, akkor az első férj, aki elbocsátotta ugye ezt a feleséget, az nehogy újra házasodjon ezzel a elbocsátott nővel, azzal a nővel, akitől elvált. És akkor hozzáteszi az ige, hogy mert utálatos az Úr előtt az ilyen. Miről szól ez az ige, testvérek? Tehát én sokszor magamon érzem, hogy olvasom az igét, és próbálom az én magam feje, gondolatai, szíve után érteni. És ez nem helyes. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük helyesen, Isten szerint, hogy miről van itt szó. Azt gondolom, hogy ennek a törvénynek a kulcs szava ez, és tényleg itt van az értelmezési probléma, ennél a szónál, hogy valami ellenszenveset talál a férj a feleségben. Hát ez így első hallásra nem sokat mond, ugye, hát több ellenszenves van. Elég, hogyha arra gondolok, hogy a feleségem mennyi mindent láthat bennem ellenszenvesként, tényleg őszintén mondom, nem viccképp. Itt az eredetiben nagyon nehéz lefordítani ezt a szót, valami ilyesmi van, ha nyersen fordítjuk, hogy a meztelenség dolgában. És megnéztem több magyar fordítást is, például Károli így fordítja, hogy életlenség, csúnya dolog, szemérmetlen dolog, mondja egy mai kortárs zsidó magyar fordítás. Valami olyasmiről lehet szó, de tényleg ezt nem tudja megérteni az ember, sem Jézus korában nem tudta teljesen megérteni, és sem ma annyira nehéz ez a kifejezés. Valami olyasmiről lehet szó, ami valami nagyon súlyos dolog a házasságban, ami miatt nem működik a házasság. És akkor erre az esetre mondja ugye a mózesi törvény, hogy akkor a férj úgy bocsáss el az asszonyt, hogy adjon neki vállólevelet. Jó, de mi az a vállólevél? A vállólevél egy tanúsítvány volt, ami bizonyította, hogy a feleséget nem paráznaság, házasságtörés, ugye megcsalás miatt bocsátja el. Már csak azért is, mert a mózesi törvényben az van megírva, hogy a házasságtörést halállal büntették. Gondoljunk a János 8-ra, ugye amikor a házasságtörő nőt viszik Jézus elé, és akkor ott is kísértik a farizeusok. Tehát ez azt jelentette ez a vállólevél, hogy a törvény nagyon-nagyon vigyázott a nő, az asszony méltóságára is. Hogy ne lehessen olyan könnyen csak úgy elzavarni. Tehát gondoljunk arra, hogy ugye nagyon sokszor azzal vádolják a kereszténységet, hogy nőellenes, nem igaz. Tehát Isten nagyon komolyan vette, hogy a nő méltóságát és a feleség méltóságát. Tehát a vállólevél ezt jelentette, gondolván ugye arra, hogy az akkor kimondottan férfi uralomról szólt, egy patriarchális társadalom, vagy a férfiak domináltak ebben a társadalomban. És a férjeknek ugyanakkor ez a törvény meg azt tette nehézzé, hogy ne váljanak csak úgy el, gondolnak egyet, és akkor csak úgy elbocsátják a feleséget. Tehát ne legyen könnyű, úgymond a férfinek a nőtől való elszakadás. Már a könnyű abban az értelemben, hogy hát valami nem tetszik, és akkor elzavarja. Tehát erről szól ez a törvény. És arról, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a házasság az ne legyen átjáróház. Tehát nincs olyan, hogy meggondolom magam, aztán visszaveszem, és azért mondja Isten, hogy ez utálatos dolog. És majd itt a magyarázatnál ki fogok térni arra is, hogy miért olyan veszélyes így gondolkodni a házasságról, mint valami átjáróházról. És akkor most lássuk, az új szövetségben a farizeusok egy alkalommal, hát több alkalommal, de ugye ebben a kérdésben is azt olvassuk, hogy elkezdik Jézust vizsgáztatni. Kísértették őt, így mondja az ige. És akkor megkérdezik őt, hogy hát milyen okból lehetséges a válás. Én nem tudom, mire gondoltak itt a farizeusok, de valószínű, hogy Jézust újra meg akarták fogni, ugye, ha ezt mondja azért, ha ezt mondja amazért. Hozzáteszem, hogy Jézus korában nagyon sok volt a válás. Nagyon hamar elváltak a zsidók. És el is mondom, hogy miért. Azért, mert az írástudók, ugye, akiknek ez volt a dolga, hogy az Isten igét tanulmányozzák és azt tanítsák, két pártra szakadtak, nem csak ebben a dologban, sok minden másban is, de ebben a dologban is konkrétan kétféle irányzat volt, ugye általában a tanítók azok egyfajta iskolát képviseltek, és ugye voltak követői ezeknek a tanításoknak. Tehát volt egy Sammáj nevű rabbi, aki úgy értelmezte ezt az ószövetségi törvényt, hogy azt tanította, hogy valami nagyon súlyos dolog kell történjen, ugye amit így mond az ige, hogy ellenszenves, ahhoz, hogy el lehessen válni. Volt egy másik tanító, akit Hillélnek hívtak, aki viszont nagyon könnyen értelmezte ezt az ószövetségi törvényt, és azt mondta, hogy hát elég egy kis ok is a válásra, például az, hogyha oda égeti az asszony az ebédet, az már elég ahhoz, hogy elzavarja az asszonyt. Szegény feleségek, ugye most mennyire baj, de azt hiszem, hogy engem is elzavarhatna a feleségem, mert én is oda égettem már, ugye? Értjük? Vagy, ugye a leggyakoribb az volt, hogy hát már nem volt olyan fiatal, olyan vonzó, mint korábban, ugye szoktam én erre mondani, hogy térfogat változáson megy át a kedves házastárs, férfiak is, ugye, és akkor hát, vagy egy híres embert idézve, öregecskedő feleség, ugye, emlékszünk erre a furcsa nyelvbotlásra, hogy így mondta valaki, hogy az öregecskedő feleség. És akkor elég volt, tehát ez szerint a tanítás szerint, ez szerint az irányzat szerint, ez elég volt ahhoz, hogy csak úgy útilaput kössön a férj, a feleség talpára, vagyis elküldje, elzavarja. Le van ez írva, ha valakit érdekel, Josephus Flavius történetéről leírja ezeket a korabeli dolgokat. Na most kérdezlek titeket, testvéreim, hogy egy kicsit élénkítsem a figyelmet. Mit gondoltok, hogy melyik irányzat volt a népszerűbb a Jézus idejében? Mit részesítettek előnyben a tanítók közül az emberek? Nem nehéz kitalálni, ugye az utóbbit, a másodikat. Mert ugye a lelkiéletben is igaz ez a fizikai törvény, hogy mindig a kisebb ellenállás felé szeret haladni az ember. Ugye? Tehát Jézus korában is volt ez a liberális viszonyulás. Hát nem tetszik valami az asszonyba, megjelenik egy-két szarkaláb, mondjuk a szeme alatt, hát akkor zavard el. Ugye? Erre talán rácsodálkozunk, hogy nem változott semmit a világ. Jézus kora, vagy 8. Henrik óta, ugye az is egy híres ilyen váló ember volt, király. Most hadd ne menjek bele, de ugye hallottunk róla, vagy Bill Clinton, vagy mit tudom én, mondhatnák ilyen híres példákat, nem? Ugye a házassági problémákkal küszködő embereket. És az a megdöbbentő, hogy Jézust is próbálják állásfoglalásra kényszeríteni, hogy na akkor melyik pártba állsz be Jézus? A Hillél vagy a Sammai rabbi pártjába? És Jézus egyik pártba sem áll be. Egyik tanítónak a tanításába sem áll be, hanem ő az atyát idézi, a teremtő urat idézi. Figyeljük meg, mennyire fontos Jézusnak a válasza, ami teljesen összhangban van a hegyi beszéddel is, nem csak azért, mert Máté evangéliumában van mind a kettő, hanem Jézus következetes volt. Mit mond Jézus? Hogyan beszél a válásról? Úgyhogy visszatér a házasságra. Mi a házasság? Mi volt a teremtő akarata? Mit mond? Hogyan kezdesz, hogy a kezdetben nem így volt? Hanem a teremtő teremtette férfiúvá és nővé az embert. Hadd mondjam zárójelesen, hogy ma különösen ezt hangsúlyozni kell, testvérek, hogy férfiúvá és nővé. Ahogy mondta valaki nagyon találóan, hogy egy házasság kötéshez két igen és két nem kell. Megvártam, míg elért a tudatunkhoz, ugye? Tehát a mi házasság fogalmunkat nem azt kell meghatározza, amit mondjuk a tegnapi hírekben hallhattunk, vagy láthattunk. Bizonyos felvonulásra gondolva. Tehát nem ez a bibliai helyes házasság fogalom. Férfiúvá és nővé teremtette az embert. És azt mondja, ugye, hogy ennek okánál fogva elhagyja apját és anyját a férfi, és lesznek ketten egy testé. És most kérlek szépen benneteket, hogy ezt gondoljátok végig, ugye, hogy egy test. Egy test. A házasságban ugye az is van, egy nagyon nagy áldás, a múlt alkalommal beszéltünk erről két hete, ugye, hogy a szexuális együttlét, erre is gondol az ige, de nem csak, hanem két ember egyé válásáról, ugye minden, mert tulajdonképpen a házasságnak a nagy kihívása ez, hogy hogyan válik egyé, egy férfi és egy nő, és ez nem csak úgy pattintásra működik. Ez egy nagyon komoly dolog. Istennek elhangzott két hete, ugye az a célja ezzel, hogy az ő szeretetét megmutassa. hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, mint hogy Krisztus szereti az egyházat. Feletted nagy titok ez, mondja Pál apostol, írja, hogy hogy is van ez. Én Krisztusról és az egyházról beszélek, amikor azt mondja, hogy férfi és nő kapcsolata. És akkor Jézus azt mondja, hogy a szív keménysége miatt adott nektek vállólevelet Mózes. Ez mit jelent, testvérek? És ez nem csak azokra vonatkozik, akik elválnak. Mindannyiunkra vonatkozik kivétel nélkül, hogy a bűn eset óta kemény a szívünk, megáltalkodott a szívünk, romlott a szívünk. És azért van ilyen bűn is, amit úgy hívunk, hogy vállás, és hogy tönkre mennek kapcsolatok, ugye, ami nagyon jól indul. Én sokszor, testvérek, ezen megdöbbenem, hogy férfi és nő szereti egymást, ugye, az életét adná egyik a másikért, és aztán eltelik egy kis idő, és ott a tárgyaló teremben, vagy éppen az otthonban, a szobákban, ki tudja hol, ugye egymást kiátkozzák, vagy fizikailag bántalmazzák egymást. És akkor Jézus azt is elmondja, hogy van egy kivétel, ami a válásban ugye megengedett, ez a házasságtörés, a paráznasság, amikor egyik fél ugye megcsalja a másikat. Mi a Jézus szándéka? Tehát miért mondja ezeket Jézus? Azért egyrészt, mert az Isten akarata, az Isten célja a házassága, hogy ez egy életre szól. Amikor egy férfi és egy nő elkötelezi egymás iránt magát, akkor ez egy életre szól. És nézzétek meg, a mi kultúránkban ez összefügg a korabeli írásmagyarázó gondolkodásával is, sajnos ugye ezt lehet mondani, hogy semmi új a nap alatt, tehát hogy abszolút a válásra van berendezkedve. Gondoljatok arra, persze ez hollywoodi celebeknél van elsősorban, de ma már nagyon sok ember így áll hozzá, hogy eleve ugye úgy köt házasságot, hogy már arról beszél, hogy mi lesz, ha elválunk. És akkor a szerződések. Most nem akarok ebbe belemenni, ugye. De a farizeusok írás értelmezésével az volt a gond, ugye, amikor a törvényt, az általam felolvasott törvényt magyarázták, hogy ők a válásra koncentráltak. Előttük az volt, hogy Isten megengedi. Hát, ha megengedi, akkor már csak az a kérdés, hogy milyen esetekben lehet ezt alkalmazni. Holott a törvény nem erről szól. Nem a válás lehetőségét csillantja fel, hanem figyelembe véve az emberi szív keménységét, romlottságát beszél arról, hogy a nagyobb rosszat megelőzze, úgymond. Ezt így mondom, hogy érthető legyen. Tehát vannak helyzetek, amikor igenis, tehát testvérek, ki kell mondani, hogy jobb, ha egy házasság megszűnik. Mert pokollá teszik egymás életét, az emberek és a gyermekek életét. Tehát ne dugjuk a homokba a fejünket. De az ige alapvetően nem erre bátorít minket, hanem arra, hogy egy életre szóló kapcsolatban legyünk egymással. És az a baj, hogy az írásmagyarázók meg arra tették a hangsúlyt, hogy hát lehetséges a válás. Egy példával hadd próbáljam ezt szemléltetni, hogy mit is jelent ez. Ez körülbelül olyan, mint hogy ugye gyereket vállalunk, világra jön, nyilván Isten megadja ennek ezt az ajándékot, mert az, és akkor szülőként folyamatosan azon agyalunk, hogy hát hogy pattintsuk le a gyereket. Bocsánat, hogy ilyen csúnya szóval mondom, hogy passzoljuk le, mert zavar, nem? Lehet, hogy zavar, mert sír, vagy mert nem mindig aranyos, nem mindig cuki, néha termel is valamit a pelenkába, de még felnőve is folyamatosan azon agyalunk, hogy na, mikor lesz már vége ennek, hogy mi együtt vagyunk a gyermek. Mikor költöznek már el. Képzeljük ezt el. Tudom, hogy van ilyen, de mennyire rettenetes, ugye mennyire megkérdőjelezi a szeretet kapcsolatot, hogyha az ember így él. És akkor ezt most vigyük át a házasság területére. Milyen az, amikor egy férfi és nő úgy él együtt, hogy folyamatosan azon agyal, hogy jó, de milyen az, amikor már nem vagyok házasságban a másikkal? Mert mi az Isten szándéka a házassággal kapcsolatban, testvérek? Hogy egy életre legyen megkötve. Isten szövetsége, ugye a házasság. Egy életre legyen az elköteleződés. Valaki ezt úgy mondta, hogy a házasság azt jelenti, hogy hatástalanítani a katapultülést. felgyújtani a mamához vezető hidat. Már nem azt jelenti, hogy nem látogatom meg, nem beszélek vele telefonon, hanem hogy nincs ez a menekülési útvonal. Együtt lenni életre szólóan a házasságban. És ne legyen ott az a gondolat, hogy hát talán jobb lenne a másikkal. Most őszintén testvérek, tegyük a szívünkre a kezünket, akik házasságban élünk. Nincs olyan, hogy megkörnyékez minket a gondolat, a kísértés abban, hogy látunk, most teljesen mindegy, hogy férj vagy feleség, egy harmadik szemét, és úgy elkalandozunk azon, hogy hú, hát lehet, hogy jobb lenne vele az életem. Értjük, miről van szó? Na pontosan erre mutat rá Jézus, hogy nehogy ez legyen a szívünkben, már pedig ott van. Értitek, testvérek? Nehogy ez legyen. Tehát ennek a gondolatát zárjuk ki, és ami egy bődöletes sátáni hazugság, amiben nagyon-nagyon sok ember belesétál, férfi és nő, az úgynevezett kapuzárási pánik körül, főleg az életünk egy bizonyos szakaszán, vagy a házasság egy bizonyos pontján, az, amikor elhitetjük önmagunk szívével azt, hogy jogunk van a boldogsághoz. És miért mondom ezt, hogy ez sátáni hazugság? Mert alapvetően az az elvárásunk a boldogsággal kapcsolatban, hogy majd egy másik ember fogja megadni nekünk azt a boldogságot. Ez hazugság, testvérek. A boldogság az az Isten. Az Isten a boldogság forrása. Az rendben van, hogy egy másik embert is felhasználhat az életünkben, hogy ugye az Isten boldoggá tegyen. De nem a másik ember a boldogság forrása. Ez akkor is igaz, hogyha itt van előttem a feleségem, és ezt ő hallja, és tudja, hogy így van, az égében is így van. Tehát eleve rossz ez a hangsúly, és akkor, mikor az ember kimenekül, ugye, mert hát lehet, ugye így értelmezték a farizósok, hát ki lehet menekülni, mert hát az majd boldogabb lesz, az a következő kapcsolat. Na pontosan erről beszél a törvény is, és Jézus is ugyanígy értelmezi, hogy a házasság nem egy átjáró ház. Nem úgy van a társkapcsolat, ahogy valaki nagyon találóan megfogalmazta, hogy összeáll két ember, mint a vizes homok. Ugye, amíg tart a víz, addig együtt van, aztán plötty, szétesik. Tehát nem erre teremtette Isten az embert, nem erre teremtette Isten a házasságot. Tehát nagyon-nagyon vigyázzunk ezekkel a gondolatokkal, hogy hova engedjük ezeket fejlődni, hogy talán jobb lenne, ha másik emberrel lennék. Mert ez egy óriási hazugság. Nem beszélve arról, ugye, hogyha gyerekekről van szó, és erről is kell szót ejteni, hogy mennyire más a gyereknek a lelki fejlődése, hogyha ezt látja, hogy tönkre megy a szüleinek a házassága, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok sebből vérzik ilyen szempontból is nagyon sok ember, mert nem lát egy támaszt. Ez már tudományosan is bizonyított. Ha nem akarunk hinni a Bibliának, akkor higgyük el ezt a tudományos magyarázatot is, hogy egy felnövekvő gyereknek ugyanolyan szüksége van apára és anyára. És most gondoljunk arra, ugye, hogy a társadalmi szokások szerint a legtöbb válásban az anyánál marad a gyerek. Én ezt nem vitatni akarom, csak tehát, hogy ez jogos vagy nem. Most nem ilyen megközelítésben akarok erről a kérdésről beszélni, csak gondoljunk bele abba a ténybe, most nem szeretnék senkit untatni számokkal, pedig vannak komoly statisztikák erről, hogy valójában nagyon sok gyerek apa nélkül nő fel. Nincs egy egészséges apa képe. És tudjátok, ez oda vezet, itt jönnének a számok, de én csak említem, hogy az apa nélkül felnövő gyermekekben sokkal nagyobb a hajlandóság az öngyilkosságra, a problémás viselkedésre, az erőszakot elkövetésre, a droghoz való nyúlásra, a fiatalkorúak bűnözésére nagyobb a hajlam. Azok a lányok, akik apa nélkül nőnek fel, teljesen önbizalom hiányosak, és az első férfi vagy fiú karjába belevetik magukat többnyire. Én nem azt mondom, hogy mindenki esetében így van, de a statisztikák azt mutatják, hogy ezek nagyon elgondolkodtatóak, ezek az apa nélkül felnövő gyermekek esetében. Nagyon-nagyon fájdalmas, testvérek. És anélkül, hogy most tényleg azt éreznénk, hogy itt hú, de belemarkol a szívünkben ez az igehirdetés, és sebeket szakít fel, tehát nem ez a szándék, hanem hogy megértsük, hogy Isten miért mond nemet erre. Mert Isten féltőn szerető Isten. Isten szeret minket testvérek, és tényleg a javunkat akarja. Nagyon-nagyon fájdalmas, nagyon sok seb van az ember életében emiatt. És itt végül szeretnék elmondani néhány dolgot, a kivonatban úgy számokkal is megjelöltem, hogy mit tegyünk akkor. Most úgy hallottuk azt, hogy hogyan kell értelmezni a Biblia tanítását a válaszok, akkor mit tegyünk? Testvérek, először is ki kell mondani, hogy nagyon sok a rossz házasság. Ugye ne legyen most csak az, hogy hát igen, az elváltak, hú, na ők bűnösek, kész, stb. Ez nem jó ez a magatartás. Először is mondjuk ki, hogy nagyon-nagyon sok a rossz házasság. És nagyon sok lelki gondozónak, akire felnézek, a véleményét meghallgatva, meg a bibliai szemléletét komolyan véve hallottam azt, hogy vannak helyzetek, amikor igen, van, amikor el kell válni. A nagyobb rosszat egy kisebb rosszal kivédeni, testvérek. Ezt ki kell mondjuk. Természetesen fájdalommal. Nem így volt kezdetben, ugye így mondja Jézus. De vannak helyzetek, amikor igen. A második dolog az, hogy ne ítélkezzünk, testvérek. Tehát ha megértettük Isten igét, akkor ne legyen a kezünkben egy ilyen lelki balta. És az igét ne erre használjuk, hogy suhogtassuk. Ó, Jézus azt mondta, hogy nem szabad elválni. Ezzel nem segítesz a másik helyzetén. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon helytelen magatartás, amikor Isten igét így használjuk, és főleg az a rettenetes, amikor ezen igazulunk meg, hogy mi jobbak vagyunk, ugye, mert erkölcsi szempontból, hát mi azért jól állunk, nem? Nekünk van házasságunk. Nem ment tönkre. Az más kérdés, hogy befele hogy rohadt sokszor, ugye, amikor az ember önmagát akarja igazolni, és másokkal szemben. Tehát ne legyen egy ilyen bezzeg magatartás, hogy hát azért én ebben jobb vagyok ebben az erkölcsi dologban. Kedves házasságban élő társaim, magamat is belevéve, kezdjünk el dolgozni, tenni azért, hogy a házasságunk más legyen. Valaki azt mondta, hogy a házasság, tehát ne legyen olyan illúzió bennünk, hogy az ígéret földje. Sokan azt gondolják, hívő emberek, hogy hát az majd működik magától. Imádkozunk aztán, már nem az imádságot akarom ezzel lebecsülni, csak ez a nagyon buta magatartás. Isten igen nem hatalmaz fel erre sehol. Arra hatalmaz fel, hogy igenis küszködj. A szeretet az mindig egy küzdelem. Küzdök azért, hogy szeretetbe tudjak maradni. Nem egy olyan magától értetődő, hogy na, hát majd jön aztán kész. Tehát dolgozzunk azért, tegyünk azért, hogy a házasságunk jobb legyen. Sokszor még a pénztárcánkban is nyúlva férfiak egy virágcsokrot esetleg hazavéve, vagy egy kötényt odakötve magunk elé és beállni, mosogatni. Mondom én magamnak. Tehát dolgozzunk a házasságon, testvérek. Vegyük komolyan Isten ígéreteit. Egy nagyon komoly magyarázótól olvastam ezt a gondolatot, hogy amikor házassági problémával oda mennek eléje lelki gondozásban, akkor nem a válásról beszél nekik, szóba se hozza, hanem Isten akaratáról beszél a házasságot illetően is, a megbocsátásról, Krisztus szeretetéről. A másik dolog, hogy vessük el ezt a hazugságot, amiről az előbb beszéltem, hogy hát lehet, hogy jobban működne, ha... A boldogsághoz való jog. Ami meg azt illeti, hogy hogyan viszonyuljunk az elváltakhoz. Karoljuk fel őket irgalommal is, és tényleg mentő szeretettel. Nem sokszor úgy tekintve rájuk, hogy a kíváncsiságunkat akarjuk kielégíteni, hogy elkezdjük boncolgatni, na hogy van? Most kikivel lakik? Sokszor olyan rettenetes dolgokat is hallok, hogy ugye elváltak, vagy válófélben lévő gyerekeit kérdezik, hogy na, aztán apu az kivel van? Értitek, testvérek? Ez nagyon síralmas. Tehát karoljuk fel, és tényleg mentő szeretettel, irgalommal szeressük azokat, akik tényleg oda jutottak, hogy a házasságuk tönkrement, és azoknak gyermekeit. Jézus sokkal inkább erre hív, erre az irgalomra és erre a mentő szeretetre. Ne kezdjük el nekik a törvényt idézgetni, hogy itt azt írja, meg ott azt írja. Mert Isten akarata nem ez. Egészen biztos, testvérek. És ne maradjanak ki ebből azok se, akik még nem élnek házasságba, de nagy valószínűséggel előbb-utóbb oda jutnak. Fiatalok. Vegyétek nagyon komolyan Isten ígéretét, és alapozzátok meg a házasságotokat. Istenre építve, nem a boldogság keresésünkre építve, hogy hát én szeretem, ő is szeret engem, Jancsi és Juliska, és akkor álljunk össze. Két kicsi legó, ugye volt ez a sláger. Megdöbbentő testvérek, az ember nem egy legó, hanem Isten teremtménye. És Isten akarata szerint működik jól az ember, már bocsánat ezért a kifejezésért. Isten akarata szerint él jól a házasságban is. Tehát kedves leendő házasulandók, tehát vegyétek nagyon komolyan Isten akaratát, és tényleg úgy induljatok neki a házasságnak, hogy ez egy életre szól. Erre bátorítalak benneteket, mert Isten meg tudja áldani. Tehát az ember szíve kemény, romlott, akár házasságban, akár elváltként. Ez egy tény, testvérek. De szeretném azzal zárni, ezzel a gondolattal, hogy nekünk egy hatalmas Istenünk van. Jézus, amikor itt a törvényt magyarázza, tulajdonképpen önmagára akarja irányítani a figyelmet, hogy nézzétek meg, a törvény nem tud minket megtartani. De az én szeretetem, az én elköteleződésem, a ti hűtlenségek ellenére való hűségem hozzátok, az, ami megtart titeket. Erre nézzetek, testvérek. Nem tudom, hogy ma mit kaptatok ebből az igehirdetésből itt, ebben a nagy melegben. Lehet, hogy sokszor elbóbiskoltunk talán, mert az idő hosszúságára való tekintettel is, de ez maradjon meg bennetek, hogy Isten hűséges, Isten kitartó, és küzd azért, hogy titeket megmentsen, és mindannyiunkat megmentsen az ő szeretetével. Ezzel maradjunk, testvérek. Amen.